Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 23. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, Szentírás kifejezetten a gyerekekről nem szól túl sokat, de a családról annál többet. És hát különösen fontos az, hogy az Isten-ember kapcsolatot a Szentírás a családból világítja meg. Egyrészt a férj-feleség, vagy mennyasszony-vőlegény kapcsolathoz hasonlítja, és nagyon sokszor a szülő-gyermek kapcsolathoz, és így találunk nagyon szép igéket, és nem csak az atya és a gyermek, ugye, akit kicsit olyan szigorú apának, aki szakállal ül és törvényeket oszt, és nem nagyon lehet megközelíteni, ilyen apakép sokunkban kialakul, hogy így mondjam, magával hozza a szülői házból, hanem az anya és gyermek, vagy az anya gyermeke kép is. Jézus mond ilyet, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéit. Ez egy anya-gyermek kép, mondja Jézus. De hát alapvetően is döntően arról van szó, hogy a gyermek számára a szülő, az anya, az apa a minden. Ő a mindenség, a világ akkor stabil, a világ mindenség akkor van a helyén, ha ő teljesen biztos benne, hogy az ő szüleik is a helyükön vannak, akkor nem lehet nagy baj, akkor nem fél. Ugye számos ilyen élményem van gyerekkoromban, elég mozgalmas idők voltak 56-ban pincébe, amikor ott volt mindenki, apám is hazajött, akkor nem féltünk, bár a katyusák szóltak. És ez azt jelenti, hogy az ő kis lelkének az a képessége a későbbiek során, hogy az Istenről egyáltalán gondolkodni tudjon, az nagy mértékben, bizony nagy mértékben szülőfüggő, és ez a nyugodtan csinjon csak a gyermek, mert azért van. Nagy mértékben szülőfüggő, és bizony ez a szülő felelőssége, hogy milyen készségeket, képességeket fog az a gyermek magában hát megnövelni a kis lelkében ahhoz, hogy azokról a dolgokról gondolkodjon, amik szellemi dolgok, amikhez szükségünk van valami fajta szellemi, mentális fegyverzetre. Tehát ezt azért mondom el, mert azt jelenti, hogy aki a szülő, aki a gyermekére nagyon figyel, annak önmagára is nagyon kell figyelni. Tehát a gyermeknevelés az nem egyszerűen csak arról szól, hogy koncentrálunk minden mennyiségben a gyermekre, hanem legalább olyan mennyiségben koncentrálunk önmagunkra, egymásra, férj, feleségre, szülő, gyermekre, és ebben a folyamatban részt vesznek a kereszt szülők is. Tehát ez az első gondolat, hogy mennyire a kezünkben van ilyenkor a gyermek. Persze később majd megtapasztaljuk, hogy hát mennyire nincs a kezünkben is. de egyenlőre ez most így van. A második gondolatot ezt egy Karácsony Sándor nevű pedagógus fogalmazta meg, és ezt én nagyon fontosnak tartom elmondani. Egy nagy pedagógus és lelki ember volt, aki az ifjúsággal nagyon tudott foglalkozni, és ő mondta ezt, hogy igazából egy egészséges társadalomban, egészséges közösségben a gyermek, a növekedő, vagy a fiatal gyermek, kamasz, az nincs jelen. Nagyon furcsa. Tehát a mindennapokban, vagy a politikában, vagy a kultúrában, vagy mindegy, hogy nevezem, csak nagyon ritkán tűnnek elő a gyerekek, és a fiatalok is, mert nem az a dolguk, hogy látszanak, hanem az a dolguk, hogy készüljenek. Mire készüljenek? Az életre. Ugye? Tehát először készülünk az életre, aztán élünk. Az egész mai kultúránk, az egész európai kultúránk arról szól, hogy éljen csak a gyerek, aztán majd viszi valamire, ha viszi. Tehát az élni, az azt is jelenti, hogy majd kiélni. Ugye minden erre felé sodorja. És micsoda nagy erő kell hozzá, és tudatosság, és segítség, hogy fordítva legyen. Tehát, hogy ez a helyes sorrend, hogy először tanuljon, hogy készüljön, hogy fölnőjön, hogy kibontakozzon, gazdagodjon, fiatal felnőtté váljon, hogy alkalmassá váljon arra, hogy átvegye a stafétabotot. Nem akkor, amikor az előző generáció kezéből már kiesik, mert már rég tönkrement, hanem át tudja venni. Ugye a következő 5 évtizedében éljen a szónak a gazdag értelmében, és ne fordítva élt 5 évet, és aztán már csak éldegélt valahogy. Aztán érezzük ennek a súlyát, hogy miért nem kell, hogy látszan, nyáron látszanak, hogy az utcán, de meg a játszótereken, meg a Balatonon, de egyébként ez nagyon-nagyon fontos, és ebben is nagy felelőssége van szülőknek, ereszülőknek, és annak a közösségnek, amelyikbe beletartoznak, és nagyon fontos, hogy tartozzanak is be, amelyik erre a fajta érett, felnőtt életre készíti elő, és ezt kívánjuk, hogy Isten ehhez adjon szülőknek bölcsességet, erőt, a gyerekeknek pedig egészséget, növekedést, szellemet, és mindenek előtt az ő ismeretét, mert azt valljuk és hisszük, hogy ez Krisztus követésében, az ő ismeretében adatik meg igazán. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem szülőket, keresztszülőket először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kis gyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz, vagy ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalom tételt, megvalljuk most a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket, köszönjük a jövendő ígéretét bennük, és köszönjük azt, hogy olyan közösségbe, családba születhettek, ahol nagy szeretettel fogadták őket, és nagy szeretettel nevelik minden felelősséggel, és köszönjük, hogy most te megpecsételed a te elhívó kegyelmeddel, akaratoddal ezt az akaratot, hiszen réges-rég megelőzted őket, és ott van a te tervedben az ő életük, az ő kibontakozásuk és az ő üdvösségük. Kérjük a te szent lelkedet, így pecsételd el ebben a sákramentumban magadnak őket. Amen. És akkor kérném szépen, hogy akkor tessenek. A 450. dicséretünket is énekeljük valamennyi versét. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetéről írott könyv 24. részében. A szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa.
Pált vádolják Félix előtt. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertulus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertulus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosítasz számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pest is, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názareti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Líziás ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szereztél mindarról, amivel vádoljuk, de te szerezhetsz, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Pál védekezése Félix előtt. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttünk állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Pál 2 évi fogsága Félix alatt. Erre Félix elnapolt az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolt a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban. És az övéi közül senkit se akadályozanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. 2 esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak.
Isten tegye áldottá az igéjét szívünk befogadását, értek, csendesedjünk el. Édesatyánk, megköszönjük néked azt, hogy itt lehetünk ma is, ahogy megenyhült a hőség és a forróság, kint úgy enyhüljön meg a mi szívünknek is. Sokféle nyugtalansága, hősége, forrósága, amelyik emészt bennünket, és hogy tudjunk nyitottá válni feléd, a te igéd felé. Így kérünk, hogy a szólót áld meg, és a hallgatót egyaránt, te szent lelked munkáljon, hogy a régi történet, a régi betű megelevenedjen itt és most és számunkra, személyes üzenetté váljon, ezt egyedül te tudod megcselekedni, minnyájan rászorulunk erre a kegyelemre, így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És hát gyermekeket kérem, talán 2 árva önkéntes, de azért még vannak, jól van, látom. Gyertek csak, főnökeim, gyertek ide a másik oldalra is. Úgy, meg ide is gyertek rá, ha jól van. Örülök neki. Jó, és akkor kevesebben vagyunk, de nagyobb, nagy a hangunk, jó? Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az. Hát Erdélybe jártam, úgyhogy elég sok minden történet van nálam, remélem kitart az augusztusi hónapban. Most talán az egyik számomra fontos történetet fogom nektek elmondani. Van ott benne a Székelyföldön egy olyan vidék, ahol különböző kis apró falvak vannak, és hát ezek nagyon elzárt kicsi falvak vannak, és nem nagyon van út, el is tévedtem ott, akkor vissza kellett menni, aztán ilyen kalandos úton, de azért mégiscsak eljutottam egy faluba. Ez egy olyan falu volt, ahol ezelőtt 2 évvel jártam, a gyülekezetnek az üzenetét vittem el, és a gyülekezettől gyűjtöttünk pénzt, mert ez egy olyan falu volt ott a dombok közt, egy óriási esőzés, mint például tegnap is volt, ugye, földúzasztott a patakot, és több falut elsodort, és templomot tönkretett, és hát ez a falucska is olyan volt. És most nagyon kíváncsi voltam, mert a templom, amit gyönyörűen akkor kirenováltak, és egy héten belül elöntötte az iszap, szörnyű látvány volt, vittük oda a pénzt, úgy hívják, hogy Simén falva. Hát mondom, én nagyon szeretném látni ezt a falut, és a templomot, és a házakat, meg bizonyos még haláleset is volt. És elmentem. Megyek, és mondom, biztos jön megint a rossz út, majd föl is készítem rá lelkileg. Nem jött a rossz út, mert mit csináltak? Hosszú-hosszú idő után végre utat építettek. Rendes, jó, aszfaltos, madonat, új utat. Pillanatok alatt meg is érkeztem ebbe a faluba, és csak csodálkoztam. Nem csak, hogy újjá lett minden építve, a templom is gyönyörűen meg lett csinálva, de látszott az egész falun, hogy egy kicsit rendezettebb, egy kicsit jobban áll a falu anyagilag, az emberek is egy kicsit valahogy úgy jobbak, tehát az egész faluképpen mi látszott meg? Mitől függött? Egy úttól. Egy megcsinált úttól. Hogy könnyebb bemenni oda a közeli városkába, munkát keresni, lehet közlekedni. Ilyen sokat számít néhány kilométer rendezett út az egész falu életében. Hát ez engem nagyon elgondolkodtatott. Arról kezdtem gondolkodni, ugye megnevezem azt a kis városkát, ahol járnak, ott könnyebben dolgozni, mondják, hogy Székelykeresztúr, az is egy szép kis városka, hogy addig, amíg nem volt út, el se indultak az emberek, igaz? Mert ott vánszorogni, menni autóval nem lehet közlekedésni. Van út, bátran nekivágnak és mennek. És mindjárt más lesz a helyzet. És arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy mit prédikálunk mi a templomba állandóan. Mi azt prédikáljuk, hogy van út Istenhez. Hát ha van út, és könnyű oda elmenni, akkor annak abszolút meg kell látszani a mi életünkön, mint Simén falván az útnak. Tehát nem a dzsungelba törünk utat magunkra egy szál késsel, és arról ábrándozunk, hogy milyen jó lenne egyszer megérkezni, ugye? Hanem naponta ott van előttünk az út, ugye? Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát van út, amin járunk, van, akit követhetünk. Most is itt vagyunk a templomban, most is úton járunk, megyünk Istenhez. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az én életem az elkezd növekedni, gazdagodni, mert találkozom Istenemmel, meghallgatom az ő igéjét, kapok tőle valamit, és azt innen elviszem. Oké? Ugye? Hát így járunk keresztények ezen az úton. És hálát adunk az Istennek, hogy építette nekünk ezt az utat, és aki építette, az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. Hát ezt jól jegyez meg magadnak, ugye, hogy van út az Istenhez, és ez nem egy nehézkes út a dzsungelen keresztül, hogy majd megérkezünk, vagy nem, hanem ez egy nagyon világos, tiszta út, itt van előttem a Bibliában, és hirdetjük belőle a mi Urunk Jézus Krisztust. Köszönöm szépen áldás békesség mennyünket. A 512. énekünk első-második verse, az ige hirdetés előtt szólj hozzám, Uram. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedetének 24. részéből, a 24. és 25. versből. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról, önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedetének ezek a történetei Pálnak a missziói útjai, és most itt a fogságának a történet, ez tényleg olyan, mint egy ókori kalandregény, és azért is kellett ezt ilyen összefüggésben fölolvasni. Tele van fordulatokkal, és az akkori világnak a szereplői megjelennek előttünk, és mindenek között pedig ott van Pál, aki látszólag tulajdonképpen a legkiszolgáltatottabb, hiszen fogságban van, és lehetetlen helyzetekbe kerül, és mégis az Isten eszköze az evangélium előre menetelében, még a fogságában is. Az előzményekről csak annyit, hogy Pál fölmegy Jeruzsálembe nagy missziói útja után, és mindenhol figyelmeztetik, ne menj Pál, ő viszi a gyűjtést is, amit a jeruzsálemi szegényeknek vitt, de ő úgy gondolta, hogy az élete sem drága néki, csak hogy az evangéliumot hirdethesse a Szent Városban is. És aztán kiderül, hogy az ő útja mégsem a jeruzsálemi misszió, hanem a birodalom fővárosa. És különös módon éppen a fogsága az, ami által megérti Pál, hogy hova kell neki menni, és a római hatóságok, az adminisztráció az, amelyik épségben el is juttatja, hiszen Pál ellen folytonosan merényleteket terveznek, és hogyha nincs védelem alatt, ez azt jelenti, hogy fogságban van, akkor sosem jut el a birodalom fővárosába. A templomban is majdnem meglincselik, amikor de aztán beavatkozik ott a helyi hatóság, és lefogják Pál, de egyben ki is mentik ebből a gyakorlatilag ebből a lincselésből. És aztán innen a parancsnok, katonai parancsnok elküldi Cezáriába, ahol a helytartó székel. Tehát így érkezik meg Pál egy komoly katonai kísérettel, és mennek utána az ellenség, és bevádolják, itt kapcsolódunk be a történetbe tulajdonképpen. Különös, ahogy Pál a különböző érdekek, a politikai játszmák és hasonló játszmák malomkövei közé kerül, és valóban úgy tűnik, hogy ő ebben a sodródó ebben a történetben, és a főszerep ez a bizonyos Félix helytartóé, mert ő a nagyhatalmú helytartó, És hát nagyon izgalmas ez a dolog, hogy két év, amíg Pál várja, nem kapkodták el a dolgot akkor sem, mondjuk így, hogy előzetesben vagy vizsgálati fogságban, de ebben a két évben Félix élete és Pálé párhuzamosan fut. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, egy rendkívüli lehetőség Félixnek. Ezt mondja néhány versen előbb, hogy Félix elnapolt az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról. Ez egy hallatlanul fontos mondat, nem valami felületes ismeretről van szó, hanem arról, hogy Félix elmélyedt a keresztény ismeretben, arról, hogy talán még valamelyik gyülekezetbe is megfordulhatott, komoly utánajárás után beszélgetett is, akár apostollal, akár valamelyik evangélistával. Nem egy érintetlen ember ez a Félix. Nem tudjuk a részleteket, de a fél mondat ez nagyon sokat mond, és nagyon sok információ. És ekkor egyszer csak szembe találja magát a legkiválóbb képviselőjével a kereszténységnek, magával, Pál apostollal. Ugye, hát mindjárt a helyzet egészen más lelkileg, de hát vegyük röviden sorjába, ugye megjelenik a főpap és a vének csoportja, bevádolják Pált, nem sikerült eddig elkapni, hát magukkal visznek egy minden hájjal megkent ügyvédet, ezt a bizonyos Tertulluszt, olyat, aki beszél a jognyelvén, olyat, aki tulajdonképpen bármire kapható, és megpróbálják ezen keresztül megfogni a rómaiakat. A joghoz értenek, akkor próbáljuk meg ebből a szempontból. De vallás tekintetében ugye semleges volt a birodalom, és hát nagyon érdekes az a helyzet. Neki tisztában volt azzal, hogy Jeruzsálem gyűlölte a rómaiakat, másrészt minden támogatott, ami lázadás volt, ami ellene szegült a birodalomnak. Szükség esetén azonban mégis együttműködtek, főként ha kellett, ugye különböző gazdasági és egyéb politikai érdekek szövetében. És így aztán nem kell azt gondolni, hogy itt mindenki őszintén és tisztán beszél, de Tertullus bevezető cikornyái eleve legalább annyira cinikusak, mint amennyire émeítőek is, ugye, és arról beszél, hogy milyen nagy barátja és segítője a zsidó nép javára ugye, a helytartó. Mindenki tudta, hogy nem az. Nem azért tették oda, hanem azért, mert Róma leigázta ezt a részét is a világnak, és mindent kiszipolyozott belőle. De a cél az volt, hogy úgy vádolni Pált, hogy a római hatóság kénytelen legyen őt halálra ítélni, ugye ez volt a cél. Ugyanakkor annyira túlzóak a Pál elleni vádak, olyan septébe összetákoltak, hogy éppen Tertullusnak nem éppen a jogi zseniére mutat, nem is veszi igazán komolyan Félix ezeket a vádakat, az összes zsidót a világon föl akarja lázítani, megszentségtelenít a templomot és hasonlókat. Tehát ugye Félix ennek a beszédnek az alapján nem fog vizsgálat nélkül semmiképpen ítéletet hozni, és aztán átadja Pálnak a szót. Pál nem volt maga se egy ilyen nagyon ijedős ember egyébként, nem hízelek Félixnek, de nagyon jól beszél, és éppen arra hivatkozik, hogy Félixnek van vezetői tapasztalata, van jogászi képessége, készsége, és bebizonyítja sorban, hogy amivel vádolták, az fizikailag is lehetetlen, hiszen mondjuk így, hogy ott se volt. Ugye? Aztán, hogy ráadásul a templomban buzgón imádkozott, egy tisztasági rítusnak tettereget, hitetett a törvény és a proféták mellett, tehát mindazt cselekedte, amit egy kegyes zsidó Jeruzsálemben. Tehát megfordul a kocka, nyilvánvaló, hogy Pál ellenfelei súlyos rágalmazáson vétkesek a törvény félrevezetésében. Hát mi kellene, hogy történjen? Pál felmentése, ugye, kiszabadítása, vagy szabadon engedése, a rágalmazók felelősségre vonása, és Pálnak valami fajta, hát kárpótlása. Hát ugye azt gondolhatjuk, hogy ez a jogállamban és a mesében van, és hát ez szó sincs róla, hogy ez történjen, de Félix elnapolja a döntést, és ugyanakkor házi őrizetbe tartja Pált, tehát gyakorlatilag egy laza őrizetben, nem akarja, hogy megnyomorodjon valami sötét odunak a mélyén, és így Félix elnapolja, megszabadul a vádlóktól, de nem is kell dönteni Pál ellen vagy mellett, nem akar neki ártani, de össze se akar veszni a főpappal, tehát ugye egy bonyolódik a szál, szabadon se engedi, de szabadon fölkereshetik Pált, és hát van még egy fontos tényező, hát ha lehet az ügyből valami kis pénzt kiszedni. Tehát egy nagyon összetett kép, egy politikus, aki egyensúlyozza az érdekek között, és ugyanakkor a saját kis pecsenyéjét is igyekszik sütögetni, és közben a szellemi háttér is nagyon érdekes, a felesége, Ruzsilla zsidó származású volt, tehát ez tudja, hogy Félix sokat kellett, hogy tudjon eleve az előtörténetéről, ugye az evangéliumnak, a törvényről, a prófétákról, és könnyebb volt így neki a kereszténységet is érteni ezáltal. Tehát itt van a nagy pillanat, amikor Pállal egy egész beszélgetés sorozat történik ebben a két évben. Ez volt Félix rendkívüli lehetősége, hogy mélyebben megismerje az Isten kegyelmét, és döntésre jusson. Tehát ha valakire illik az íge, hogy íme az ajta előtt állok és zörgetek, az Félix. A feleségén keresztül ismeri az írást. Aztán Cezáriában talán éppen az ő parancsnoksága vagy vezetése alatt él egy Cornélius nevű százados, akiről tudjuk, hogy cezáriai volt, aki ugye megtért, és az ő egész házanépe, és ez nem volt hatás nélkül a római katonai egységekre sem. Több katona, több légionista is keresztény lett már ebben az időben, és most maga Pál is ott van. Ugye, micsoda, szinte körülveszi az Isten hívó szeretete ezt az embert, hogy megnyerje egy magasabb rendű rómait az ügynek. Te, Félix, aki egyébként alkalmas lett volna erre, egy kétlelkű ember, mert a hatalom és a pénz embere is. És hát hova billen a mérleg? Egyfelől nem keveset tud, érintett ember, másfelől pedig ott a hatalom és a pénz, mondjuk leegyszerűsítve mondom persze, de hát mégiscsak erről van szó. És ugye, hogy billen el a mérleg, amikor igazságról, önmegtartóztatásról, eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és azt mondta, most menj el. És elbillent a mérleg. Szembe kellett volna néznie a maga nyomorúságával, és szakítani az addigi élettel. Addig ez ilyen balanszírozás szintén megy, ugye, a kétlelkű ember, ahogy nevezi az ige, ez sokáig nem tartható, valami el fogja billenteni. Talán, ahogy mondom, szimpatizálhatott is Cornéliusszal. Itt még nem volt olyan feszült a helyzet, biztos, ahogy a családi életét élt, ahogy megváltozott ennek a katonának az élete családjával együtt, biztos, hogy szimpatikus volt sokak számára. Tehát megérintett ember volt Félix, de odáig nem jutott, hogy megragadott legyen. Ugye itt van a különbség. Ugye igaz, amit Jézus mond, hogy a gazdag ifjúnak mit mondta, hogy nem messze vagy az Isten országától. Megérintett ember, de nem megragadott ember. Az igazság megrémíti, és ez távol tartja az ügyről, nem beszélünk róla. És bizony Félix számára a Pál két éves fogsága volt a kegyelmi idő. Hogy most adatot, minden adatot, és nem egyszer, és nem kétszer, az Úrnak kedves esztendeje, hogy a próféta mondja, Félix számára akkor jött el, amikor Pál nála volt fogságban. És aztán elválnak az utak egymástól, hallott az igét, a példázatra gondoljunk, de a világ gondja, gazdagság csábítása megfojtotta az igét ennél, hogy a magvető példázatánál mondja Jézus, a hatalom, a pénz és a vele járó kellemes élet, ugye, mert az önmegtartóztatásnál aztán teljesen megrémül ez a Félix, Úristen, mi akkor ez a kereszténység? És hát valahol mégiscsak van benne egy igazából talán hanyagságnak is mondanám, hogy nyugodtan elengedhette volna Pált, de nem tette, és a leváltásakor is inkább az volt a szempont, hogy nehogy engem császár udvaránál befeketítsenek, mert megvoltak a kapcsolatok, nem is gyengék Jeruzsálem és Róma között. Tehát igaz, és illik rá, amit Jézus mond, hogy nem messze, vagy a mennyek országától, de ez a nem messze, ez neki nagyon soknak tűnt. És hogyan oldotta meg ezt a sokat, úgyhogy nem beszélt róla, elnémította a saját lelkét. Kérdéseket, amelyeket bizonyára jobb óráiban feltett magának, megpróbált két úrnak szolgálni egy darabig, hogy ez egy kicsit ide, kicsit oda, és aztán talán maga is belátta, hogy ez így nem megy, és a nagylábon élés, a korrupció, a hatalom, másfelől a Krisztus ismerete nem fér sokáig össze. Azt gondolom, hogy ez világos, és ő döntött. Döntött, amikor nem döntött, mert a mérleg elbillent. Tehát látszólag Pál volt, aki szolgáltatott, de Félix sodródott. Valójában céltalanul. Pál nem céltalanul sodródik, mert éppen börtönben egyenes útja lesz. A következő részeket, hogyha valaki elolvasgatja, föl fog jutni Rómába, szintén elben fogságban, de gyakorlatilag két évig a fővárosban fog misszionálni. Azt mondja Lukács, hogy noha őrizet alatt állt, minden akadályoztatás nélkül. Az Isten útjai így mentek előre. Azt is mondhatjuk, tehát az Isten munkának középpontjában az ő alakja áll, az ő gyülekezeti munká, és nem Félix, vagy az utódja, ugye Festus lesz majd a következő részben, vagy más nagyhatalmú vezetők, ennek ők voltak a szélen, és Pál volt középen. Ugye a nézőpont kérdése természetesen, de nem sikerült nekik beljebb kerülni az Isten országába. Nagyon tanulságos tehát Félixnek az alakja, mert ő valójában a nagyhatalmú úr, ha keresztényé lenne, ugye akkor bizony ebből a pozícióból, ha nem is kéne kimenni, de könnyen a pozíciójába került volna, és kikerült volna az ő szemlélete szerint esetleg a szélre, de az Isten hívása felől éppen most kerülhetett volna be középre, Krisztus követővé válhatott volna. És ennek ára van, ezt nem vállalta, mindenek előtt bűnbánatra kellett volna jutnia, és valamit megtanulni, hogy a politika és az etika ugyan nagyon csak messze vannak egymástól, de nem azért nem lehetetlen, hogy egy vezető, vagy azért nem lehetetlen, hogy egy vezetőt ne gyűjjenek, Félixet nagyon gyűlölték, és annyira, hogy ezért is váltották le, mert nyilván nagyon korrupt volt. Nem kellett volna otthagyni a karrierjét, legfeljebb más utakon haladt volna előre, jobban Istenre bízva azt is, hogy hogyan megy előre, mint az intrikákra és a különböző, hát, ilyen fajta manipulációkra. Nem tudta elhinni, hogy keresztényül is lehet élni ebben a világban, és lehet előre haladni. Ez volt igazán a nagy baja. És hát valószínű, hogy a legnagyobb úr életében a pénz volt, még ettől a szerencsétlen Páltól is akire ránézett az ember, és látta, hogy ennek nincs egy fityingje, sem még ettől is pénzt remélt volna. Tehát a tanulságokat szedjük gyorsan össze. Ugye, sokféleképpen hív az Isten, és nem mindig vesszük komolyan, pedig legtöbbször embereken keresztül van, akik hívnak, akik szólongatnak, hányszor ér utol bennünket egy-egy hívás, és nem megyünk. Aztán eltűnnek ezek az emberek körülöttünk, akkor nem ők sodródtak el, hanem jó, ha eszünkbe eszünk, hogy mi kezdünk sodródni az Isten közelében. Aztán jól figyeljük, vagy jól véssük magunkba ezt, hogy mi a különbség, hogy érintetnek lenni, mert az nagyon fontos dolog, mert az egy megszólítható pozíció, de az nem azonos azzal, hogy megragadott vagyok. A különbség mondjuk így a távolságban van, ha nem is nagy, de ugye mit is mond? Azt mondja, hogy sokat tud erről a tanításról, ez az előző, nagyon sokat tudunk erről a tanításról, de ez még önmagában nem tűnik elegendőnek. Az utóbbi úgy ragadta meg az Isten lelke ezen a tanításon keresztül, hogy dönt is az Isten mellett. És hát azt is kell tudnunk, hogy vajon nem érezzük-e túl magas árnak, amit esetleg le kell tenni. Ugye, hogy a kettő közti különbség, illetve esetleg amit föl kell venni, ha Krisztus követők akarunk lenni, de Félix nagyon magasnak érezte. És hát így van mindig, amikor az ember a saját teljesítményei alapján szeretne jó lenni. Vagy mondjuk így, hogy ott is jó lenni. Sok ilyen típus jelent meg az elmúlt évtizedekben, számomra nagyon tanulságos volt, hogy ott is szeretnék jó lenni. Valamiképpen az Isten ügyében, vagy az országában a helyemet bebiztosítani. Tehát ez így nem megy, hogy ott is, meg másutt is, hogy privatizáljuk ezt is, meg az Isten országát is egy kicsit, kis darabot, ez nem lehet. Ugye? És Pál mondja, amikor az efézusi lénektől búcsúzik éppen Róma felé menve, ugye, hogy még az én életem sem drága nékem, hogy elvégezhessem futásomat. Félixtől nem kérte ezt az árat senki, hogy az ő életét adja. Az Isten az ő erkölcstelenségét kérte, a gyávaságát kérte, a pénzéségét kérte, hogy ezeket tegye le. Ezeket adja oda neki, majd ő azt elrendezi, de ez ragaszkodott Félix, aki ugye ezt éli át, hogy nem csak sokat tud, hanem az érintett emberből megragadott ember lesz, ugye vállalja a keresztény hitét, értékrendjét, bárhol, bármikor erre felé segítsen bennünket az Isten szent lelke, ezt a bátorságot, és azt, hogy lehet élni bárhol, bármilyen pozícióban, keresztény módon, anélkül, hogy erkölcstelenné kéne válnom, elvtelenné, vagy korruptá válnom. Az Isten szent lelke segít bennünket. Amen. Keressük ki a 381. dicséretünk 7., 8., 9. versét. Ne hagyd kérünk egyetlen egy Jézusunk. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, nagyon sokféle mérce alá álltunk most gondolatban, de tudjuk, hogy mindez nem azért történik, hogy valamiképpen megszégyenüljünk, hanem sokkal inkább azért, hogy felismerjük, hogy nálad van a kegyelem. Hogy ez mit jelent a mi számunkra? Azt, hogy a mi sokféle kétségünket és sokszor képtelenségeinket mégis félretéve csak hívsz bennünket, csak megszólítasz bennünket, körülveszett bennünket, és nem engedett, hogy elvesszünk, hiszen azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És köszönjük néked ezt a nagy evangéliumot, amely minden más előtt a legnagyobb hír, nyomorúságaink előtt is, bűneink előtt is, tévedéseink előtt is, és így tudjuk látni és nézni a saját életünket, és nyitott szívvel várni és kérni a te lelkedet és igédet. Köszönjük, hogy ezt ma is közölted velünk, dacára a hirdető és hallgató emberi nyomorúságainak. És most különösképpen hadd könyörögjünk, édesatyánk, a megszomorodott szívekért, a gyászolókért, akiknek olyanok a veszteségeik, hogy semmi más nem látnak most, csak ezt, ezen keresztül nézik a világot, és ez a tükör bizony sötét, vagy ez az ablak nem lehet átlátni, mert csak a véget látjuk. A te evangéliumod az, amelyik átvilágítja, és amelyik utat mutat az életben, hogy hogyan is lehet tovább élni ezek után. És így kérünk a sírókért, megszomorodottakért, áld meg őket, és vigasztald meg őket. Kérünk a betegjeinkért, hogy gyógyítsd meg őket, légy mellettük, és bátorítsd őket. Kérünk mindazokért, akik küzdenek problémákkal, akár családi, akár munkakérdésekkel. És köszönjük néked azt a sokféle gazdagságot, amit kaptunk, és könyörgünk a mi gyermekeinkért különösen. Őrizd és óvd meg őket ebben a nyárban, növekedhessenek, hogy erősek legyenek testben és lélekben, hogy aztán majd újra folytatni tudják azt a munkát, amivel felkészülhetnek az életre, és bennünket is így áld meg mindezekben. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és szeretném bejelenteni, hogy egy zeneszámot hallgassunk meg, amit nagy örömmel mondok be. Vivaldi C-moll szonáta első és második tétele. Adéla Misonova fogja a hegedűt játszani, és Borsányi Márton csembalón. Ez egy kezdcsináló, mert hirdetni fogjuk, és a kiáratnál kézbe is fogjuk adni. Egy kis ajándék nyári koncert lesz szombaton este, erre majd még visszatérek, de azért az időt mondom, hogy a 7 órában egyeztünk. Tehát a melegre való tekintettel, meg nyár van, tehát szombat este itt lesz akkor egy már általunk egy ismert zenészekkel, és az új zenésszel is ez a koncert, úgyhogy most ebből csak egy kis kóstolót kapunk, fogadjuk szeretettel, és megköszönjük előre is. Köszönjük még egyszer, és azt hiszem, hogy ez kellően föltöltött bennünket arra, hogy minél többen eljöjjünk szombaton a koncertre. Most pedig a hirdetéseket fogom elmondani gyorsan. Ma délután lesz ifjúsági óra, kedden biblia óra, szerdán délelőtt a biblia óra meg lesz tartva. Hirdettem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Balogh Editet, Balogh Kruzsinát és Balogh Terészt, Gáspár Alexandra és Balogh István gyermekeit. Isten áldását kérjük a család életére. Ezen a héten is megálltunk Rabatalok felett, szomorú szívvel vettünk búcsút Kabatek Ferencné Veres Izabellától életének 77. évében. Rabatala felett az igét Ézsaiás könyve 43. részéből vettük, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító. Utolsó útjára kísértük ki Gerő Lászlón és Határi Editet is 81 éves korában. A vigasztalás igéit a Titus 2 alapján hirdettük. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Isten vigasztalása legyen a megszomorodott szívű családokkal, és gyülekezet szeretetébe ajánljuk őket, hívjuk és várjuk. Hirdetem azt, hogy pénteken 17-én házasságot kötött Ambrus Izabella és Molnár Tamás. A jövő héten szombaton házasságot kötnek Faragó Judit és Kósa Botond, Isten áldása legyen az ő közös életükön. Gyülekezeti foci helyszíne a BMTE műfüves pálya hétfőn 18.30-tól továbbra is. Nyári táborok lesznek még július 27-től Tiszakeszi, Balatonalmádi és Ráckevén, jelentkezni lehet Becker Norbertnél. És akkor most visszatérek arra, hogy Bosányi Márton és barátai egy ajándékkoncerttel kedveskednek nekünk a jövő hét szombaton, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Nincsen belépő, egy perzset kiteszünk azért önköltségekre, és megköszönjük Adela Misonovának és Bosányi Mártonnak a zeneszámot. használjuk. Tehát ki a lehetőséget, hívjunk másokat is, talán nem lesz olyan rettentő meleg már este. Egy-egy meghívót majd a kiáratnál vigyünk el magunkkal, ott lesz a műsor. Hirdetjük azt is, hogy diakónusunk Jani Marianna keres egy egyszemélyes albérletet, egy önálló kis lakrészt. És még mindig ott vannak benne a gyülekezetben a pünkös hétfőről készült konfirmációs fényképek, akik érintettek, azok megtekinthetik. A 423. dicséretünknek az első és a hatodik versét énekeljük, tehát 423, 1 és 6, és aztán úgy vegyük majd az áldást. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.